3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! A Kádár korszak gyerekei még emlékeztetnek a Misi Mókus kalandjaira, ugye a televízióban volt ez egy ilyen báb filmsorozat, bár a szerzőjük nevét, mármint az alapműszerzőjének a nevét nem biztos, hogy megjegyezték, de a felnőttek, ha látták mondjuk a Legenda a nyúlpaprikásról című tévéfilmet, tudták, hogy Terszánszky Józsi Jenő írta, és hát az ő nevéhez kötődik, vagy kötődnek még a Kakukk Marci történetek, ez egy ilyen kisregény folyamat volt, néhány színdarab, ezerről nagyon keveset tudunk, nem tudom, hogy játszották-e egyáltalán a Kádárkorban színpadon, pedig írt ilyeneket is, rengeteget írt, megélhetési célból is, éppen ezért mondják sokan, például Hegedűs Géza a Porté sorozatában, hogy hát rengeteg vacak is van, de a vacak dolgaiban is van jó. Egyébként azt írja róla, hosszú, sovány, kócos ember volt, ő személyesen ismerte még ugye a 30-as, 40-es évekből. A ruha úgy lógott rajta, mint a rongyokat viselne, viszont hihetetlen ereje volt, és naponta több üveg bort tudott úgy meginni, hogy meg sem látszott rajta. Egyébként szeretett tilinkózni. Ez csak a múltkori beszélgetésünk közben mondom, amikor a népi hangszereket sorolta, a tilinkó nyilván az is hozzátartozik, meg a citera. Ugye azt az én egyik nagynéném még bőszem művelte. Jó, egyébként meg azt mondja róla még, mármint Terszánszky Józsi Jenőről Hegedűs Géza, hogy a két világháború közötti korszakban tulajdonképpen Móricz és Krúdy mellett a legnagyobb prózaíró volt, hát ezzel lehet vitatkozni, de hát ezt majd megteszitek helyettem. Gyuri?
Előjáróban egy ismeretlen remek művére szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik az általam ismert drámák közül a legjobb, ami az első világháborúról született. Ez nagy dolog, mert azért írtak róla drámákat. Magam is fordítottam egy kiváló drámát, Miroslav Klezsának az Logorú, magyarul Galícia című művét, úgyhogy tudom, hogy mit beszélek. Megismerem az oroszokat, mindenfélét ismerek, lengyeleket. Na, szerencsétlen címe van ennek a drámának, és sok minden szerencsétlen benne, ami miatt nem lett óriási világsiker, de még ma is lehetne. Hát el fog jönni, meglátja, ez a címe. Nem szerencsés egy ilyen címet adni egy igen nagy drámának. Ez az Isonzónál játszódik akkor, és akkor is írta, nem sokkal később, 1916-ban játszódik. És az is hátránya ennek a műnek, hogy csak egyetlen egy éppen, hogy megjelenő női szereplője van, aki meg se szólal szinte. És hát az a műfaj adatott ennek a drámának, hogy legenda. Erre a legenda dologra majd vissza fogok térni. Szenzációsan jól szerkesztett, és hihetetlenül pontos és realista dráma, nagyszerű alakokkal. Ez ott játszódik, karácsony napján játszódik a Piavénél, ahol ugye az osztrák meg az olasz reregek egymással szemben állnak, egy templom belső, egyetlen díszlet az egész, ami hát be van rendezve egyrészt fedezéknek, ő Dekkungnak hívja, másrészt pedig éppen akkor szeretnének egy karácsonyi ünnepséget tartani a katonák, és a pap által elhagyott templomban ott maradt miseruhákat próbálják jelmezzé átalakítani. Csak az a baj, hogy érkezik egy vadállat, aki aknával akarja karácsony este is lövetni az olaszokat, miközben az olaszok karácsonyi énekeket énekelnek, kiállnak a lövészárokból, integetnek és békét akarnak. És ez a karácsonyiekbe szűrődik. Na most hihetetlen pontosan és nagyszerű szövegekkel van ábrázolva, hogy a békebeli viszonyok háborúban egészen az ellentettjükre fordulnak, és ez a vadember, hát ez békében nem lenne semmi. és vele szemben áll egy 43 éves ügyvéd, akinek viszont jelen van a feljebb valója, aki az ügyvédboltárja volt a békeidőben, és hát parancsol neki. Tehát itt a békebeli viszonyok totálisan meg vannak változva, szét vannak zúzva, és arra kérik ezt a vadembert, akinek az emberei hozzák föl a hegyre az aknavetőt, csak éppen nem nagyon boldogulnak vele, hogy ne lövesse már az olaszokat karácsony estre, és legalább akkor legyen vége, és hadd egyenek, mert nem ettek, minden bajuk van, és már ott vannak a fronton, nem tudom mióta. Na, nagyszerű, és remekül beszélnek a szereplők, ritka az ilyen jó dráma a magyar irodalomban. Na most, ami problematikus benne, mondom, az az egy a nők hiánya, mert nem szeretik a színházak, hogyha a színésznőik parlagon hevernek, és csak a férfiak játszanak. A másik baj viszont az, hogy a végén hirtelen megjelenik ennek a vadembernek a volt szerelme, aki miatt visszajött ebbe a templomba, mert itt ismerte meg a paplányát, mint Mária, mint látomás jelenik meg a végén, ettől lesz legenda a műfaja, és aztán gyönyörű szép, és megoldódik, és a súlyosan sebesült vadember életben marad, és nem fognak lőni az aknavetővel, pedig már ott van, és egy ilyen nagy karácsonyi énekléssel záródik a darab. Nagyon egyszerű, nem is kell belőle húzni, nem kell átírni semmit. Ez rendezői kérdés, hogy ugyanis ez a vadember, aki hát ezek szerint szerelemből ment vissza Galíciából az olasz frontra, meghal, és hogy látomás, az utolsó pillanatban egy látomás van csak, de a valóságban a háború tart tovább. Nem tudok róla, hogy játszották volna, utána kéne néznem, hát erre most nem volt idő, mert újra olvastam, hát ez egy csodálatos darab. Szenzációs. Na most, az a váltás, hogy a végén legendává viszi a tragédiát, a sűrű, fekete tragédiát, ez a többi majd tárgyalandó művére is igaz.
Volt egy másik háborús műve, ez a Viszontlátásra drága, ez 1916-ban jelent meg, és Adi azt mondta, ez az első igazi háborús regény. Ami hát jelzi is, hogy eléggé gyorsan utat talált a nyugathoz, Osvát már 1910-ben fölfedezi, 11-ben a nyugat adja ki a novellás kötetét, stb. És utána is ilyen állandó főmunkatársként fungál, tehát gyorsan befogadták. Pali, neked mi a benyomásod róla, a művéről, az életéről?
Nagyon érdekes, van egy önvallomása az Egy szerutat története című könyvében, ami ugye szintén egy világháborús regény, 1948-ban jelent meg, de egy ceruza, amit egy víni, azaz bécsi papírkereskedésbe vásárolt meg, ugye Feldman, Adalbert vagy Albert közlegény, ezen keresztül mutatja be a háborút, és a háborúnak egy meglepő arcát, azt, hogy miközben 100 halál fütyül a frontkatonákra, ezt közvetlenül tudhatta Tersánszky, hiszen ő maga a kevés magyar író egyikeként valóban kint volt a fronton, és kockáztatta az életét. És hát megírja, hogy ott a korrupció, a nagyobb tábornokok ugye műkincsekről ábrándoznak, a kisebbek csak egy paraszt libájáról, és a ceruza identitása bizonyára egy picit Tersánszky identitása is, ami egy nagyon rokonszenves identitás számomra. Olvasom. Az én pozíciómat és jelentőségemet a világban nem féltem semmitől. Mert az én egzisztenciám mindennél szilárdabb alapokon nyugszik. Nyugszik a jelentéktelenségen, a szürkeségen, az alig becsültségen. Ezeken a szilárd alapokon nyugszik az én egzisztenciám a világban. Én vagyok a példája annak, hogy a mellőztetés is lehet szerencsés, az igénytelenség is lehet áldás. És ez méltányos is. Én a szürke polgári plebejus is, sőt, proletári ceruza, azt hiszem egyáltalán nem a romantikus hanyatlás és gőgös letűnés embere vagyok. Sohasem lehettek ragyogó ábrányaim, vakmerő reményeim, de minden esetre élek, és élni fogok középszerűségemben, belátható időn belül, amit emberek kultúrája tart ezen a világon. Hát szokatlan árszpoétika, még hogyha regénybeli is, de tényleg igaz, amit mondasz, hogy korán befogadták. Ott van már 1910-től Ignótusz pártfogója, Osvárd pártfogója, 60-ival elfogulatlanul beszélget, de mégis nem tartjuk, vagy nem tekintjük a nyugat olimpuszának állandó szereplői között. Hát ugye tudjuk, hogy az Olympusnak sok-sok istene van, de mégiscsak leginkább Zeus, Apollón, vagy Poseidon jut a leszünkbe, és a kisebb istenek annyira nem. Hát Tesánszki egy ilyen kisebb isten, mert ragyogó prózát ír, és van valami az igénytelenségében. Tehát van egy háborús kisregény, ami nekem nagyon tetszett, mert ez egy félig erotikus kisregény, egy női sorstörténet, egy osztrák nevelőnőnek, ez a Margarétás dal, és erről Németh László egyébként egy ragyogó kritikát írt 1929-ben a Nyugatban, de a végére azért oda teszi, hogy hát ez a nyelvezet, ez túlságosan csibész, ez túlságosan megspékelt, hát azt nem mondja, hogy közönséges, de mégis azt írja, hogy locsogó hajlam, és egy picit nem szereti azt, hogy a mi népies írónk parasztjai, akik annyira fonetikusan parasztok, hogy Szinyei tájszótárát is megszégyenítik. Itt arról beszél, hogy Tersánszki, ugye, aki leginkább mégiscsak a Kakukk Marci csibészségéről, hányódó figurájáról ismert, túlságosan alul marad, és a stílusa is túlságosan természetes. Nagyon érdekes, hogy a 20-as években ezt Németh László teszi szóvá, a 60-as években meg Lőrinc Lajos, ugye az édesanyja nyelvünkben, a Nagy árnyakról bizalmasan című emlékezései kapcsán. Ezt ugye a 60-as évek elején tette közé Tersánszki Józsi Jenő, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ebben igazából bemutatja az összes kortársát, József Attilától Nagy Lajosig, és Ignótusztól 60-ig, és Krúdi Gyulától Csolnoki Lászlóig. De ami igazán megkapó ebben, az a fajta kritika, ami a magyar irodalomban sokszor előjön, hogy a nyelvhasználatot bírálják. Valami fajta fentebb stíl, valami fajta kötelezettsége nevében. Megkapta ezt Szépernő, megkapta ezt Szomori Dezső, hogy a nyelvük ilyen-olyan, zsidós, ilyen-olyan, amolyan. Tersánszki ugye nem kaphatta meg, mert ugye szerencsére vagy szerencsétlenségére nem született zsidónak, de mégis megkapja, és itt van a titok szerintem. Tehát, hogy kicsit olyan a nyelvezete Tersánszkinak, mint Célinnek a francia prózában. Tehát gátlástalanul alkalmazza azt a fajta természetességet, az élőbeszédnek azt a fajta közvetlenségét, jelenlétét, ami által, bárha sokszor a szleng, korabeli szleng jön elő, mégiscsak magával rántja, magával ragadja az embert, ha egy Tersánszki novellát olvas, mert fesztelen, és valószínűleg egyébként ilyen volt Tersánszki az életben is, nem volt igazán sok ambíciója, biztos, hogy nem akart sem az Írószövetség elnöke lenni, sem kulturális államtitkár, és hát ugye, bár megkapta a Kossuth díjat, mégiscsak a Tilinkó játszott, és a Magyar Rádió számára ugye előadta. És hát sok-sok nagy írónkkal ellentétben, amikor őt felkérték arra, hogy Rákosi Mátyás 60. születésnapját megünnepelje, és hivatott lett volna, hiszen volt 19-es múltja, a Horthy korszakban bezuppolták a börtönbe, a Céda és a Szűz elbeszélése miatt, akkor ő a nadrágtartóról írt, ami hát ugye tudjuk, hogy egy fájópontja volt Rákosinak, akinek kellett nadrágtartót hordania, mert különben lecsúszott volna a nadrág, és természetesen nem került be ez a remek írás a Rákosi Mátyás emlékkönyvbe. Tehát valami olyan szabadság volt Terzsánszkiban, az íróban is, és az emberben is, amely nehezen emészthető, és amelyben ugye kevés erkölcsi tanulságot tudunk a nebulók vagy a nemzet lelkiismerete elé tenni. Egyébként egy becsületes bátor ember volt, ugye a vészkorszakban üldözötteket bújtatott, sőt, hát ugye saját feleségét, aki annak idején megmentette a depressziótól és kihúzta az öngyilkossági kísérlet utáni igazán mély állapotából, és aki egyébként szintén zsidó volt, önfeláldozóan ápolta éveken keresztül, korábban, majdnem egy évtizeddel korábban halt meg, mint ő. Tehát egy becsületes ember volt, de ebből nem csinált karriert. Úgyhogy nehezen értelmezhető, mert az ő vállán át nem lehetett feljutni semmifajta hivatalos olimposzra, vagy hivatalos grádicsra.
Hát, hogy mennyire gátlástalanul csinált szavakat, kiírtam hármat az egyik novellájából. Jó tehetetlenség. Ilyen szó nincs, de persze értjük. Női ideáljaimat szörnyű köttettem állapotommal. Vagy van még egy. Barátomnak a szemeimbe vetett szemei. Tehát a barátom rám nézett, ha jól értem, igen. Szóval ezeket tökéletesen gátlástalanul írta le. Gondolom, hogy ez idegesített annyira a kortársakat.
Jó, hát nem olyan egyszerű mesélő nyelv ez, mert hát a keresettség meg a kimódultság, hát azért általában többnyire a jelentős íróknál fölvethető, és hol jobban csinálják a saját stílusukat, hol rosszabbul. Én például a Kakukk Marcinak nem vagyok annyira a rajongója, amelyiknek a főhőse, ugye, hát egy ilyen gérhett zenészféle ember, aki hát főleg azzal tűnik ki, hogy a nők úgy nagyon kellenének neki. És kellenek is. De visszatérve, amit említettél, a viszontlátása drága, amiről azt mondta Adi, hogy az első világháborús regényünk, hát az utolsó is. Szóval itt azért nem duskálunk a magyar irodalomban első világháborús regényekben, és valószínűleg nem véletlenül. Pont Terzsánszky lett volna az, aki megírhatja a magyar svejket, és nem írta meg. Holott az ő világa az nem általában Schwegnek a főszereplő Schwegnek a világától. Hát éppen ezek a kiszolgáltatott, lofráró, éhező, hajléktalan emberek az ő világának a hősei. De mégis egy ilyen vesztett világháború után hiába tudott mindent, amit akár Klezsa, akár Hasek, mindenki, ő is mindent tudott róla. Ezen az egy drámán kívül azért a novelláiban nem egészen azt írta, mert Magyarország elvesztette a világháborút. Itt volt egy nagyon nagy gátlás. Na most a viszontlátása drága, az egy lengyel kisasszonynak a beszámolója arról, hogy hogyan prostituálódik, ugye, hogy oroszok jönnek, ott van egy tiszt, úgymond beleszeret, más tisztek vannak, aztán jönnek vissza az osztrákok, és akkor nem is érti őket, hogy mit beszél. Az a baja, hogy a nagy része az ilyen levélregényszerű, tehát beszámoló, az ő nevében. Igaz, hogy vannak ellen, rövid ellen levelek is ebben a műben, meg van egy rövid elő meg utószó, de valószínűleg nem jól döntött akkor, amikor egy ilyen énregényt írt ebből a témából, mert nem hiteles. Ott nem az ő modorosságai vannak, ott ő megpróbál egy ilyen lengyel banyengát magyarul létrehozni, és ottan sok baj van a beszámolóval, tehát lélektanilag, visszamenőleg nem úgy hiteles, mint hogyha megpróbált volna egy naplóregényt írni. Tehát azzal művészileg, esztétikailag, formailag bajok vannak. De azért van neki jó műve is, hát ez a Céda és a Szűz. amiért beperelték, és hát az azért majdnem teljesen remek mű. Abban két cselédránynak a története van leírva, ahogy ők is tulajdonképpen az egyik már a vehemens vérmes természete miatt is, a másik pedig a nem vérmes természete miatt is, de tulajdonképpen szűzből céda lesz, és abban benne van a nagy-nagy lehet, remek férfi alakok vannak benne, tehát Isten ilyen van megírva, abban nincs modorosság. Nagyon pontos, lélektanilag hiteles az egész, és össze is dől az a torony, amit ugye az anyagspórolással az egyik főhős megépít. Tehát összeomlik a világ, és rendkívül tragikus az egész, de a végén kihúzza a tragédiából, annyira szereti a főhőseit, hogy kihúzza őket belőle, és valahogy valamilyen megállapodottsággal és nem tragédiával végződik az egész. Valószínűleg az volt a probléma Tersanszky Józsi Jenővel, hogy szerette az embereket.
Hát ez nagy probléma. Egyébként, amit említettetek, Pali is, ez a Céle és a Szűz, ezért 2 hónapra ítélték, 2 hónap börtönre szemérem sértésért. És ha jól tudom, akkor először elszökött Jugoszláviába, aztán visszajött, azt mondta, hogy a felesége nélkül tulajdonképpen mit csinál Jugoszláviában, inkább leülje a 2 hónapot, és aztán hazamegy Sárihoz. Szóval ezzel a művel kapcsolatban is azt írja Hegedűs Géza, hogy jellemezte őt egyfajta férfias nyílt erotika, ami másokat nem annyira, tehát ő valamiképpen úttörőnek számított ebben a dologban.
A Kafka Margit Hangyaboly mellett. Ez az első és legpontosabb mű, amelyik homoerotikus viszonyt is ábrázol. És ezért hát szóval fantasztikus, hogy 20-as évek elején még ennyire szabad tudott lenni a magyar irodalom, amelyik később bezárult.
Vadi?
Szerintem nagyon fontos dologot említett Gyuri azzal, hogy miért van, vagy miért nincs inkább első világháborús regényünk, prózánk. Hát azért, mert a legtöbb író Magyarországon el tudta intézni, hogy ne jusson ki a frontra. Kevesen voltak azok, akik önként jelentkeztek, mindenképpen jegyezzük meg Balázs Bélának a nevét, aki kiment, meg is sebesült, és hát Tersanszky. Na most, ami a fronton történik, az valami olyan borzalom, hát ott embert kell ölni, és nem is egyet, nem 2-10 százat, és a Tersanszkyra való emlékezések meg is említik, hogy miután elég sok bort ivott, ezt így emlegette is, hogy ott a Piavénél hány olasz szúrt le, hányat lőtt agyon, meg stb. De ezt nem írta meg a művekbe, mert ehhez kellett az alkohol, tehát valami olyan szörnyűség ez az ember életének, amikor ilyesmibe vesz részt, amelyet ugye nem ő kezdeményezett, hanem ugye a háborúba hajszoló hatalom.
Már mondjuk azért önkéntes volt.
Hát akkor is, persze, hát ki nem volt önkéntes, csak azok, akik a saját életüket védték. Kosztolányi például remek háborús novellákat írt az elején, az unoka öcséről, meg egyebekről, és dicsőítette a háborút. Babits Mihály, akinek ugye ismerjük a nagy húsvéti versét, Legyen vége már, ugye a legelén azt mondta, hogy le is írta a Nyugatba, hogy melyik gyerek ne őrülne a háborúnak, tehát hogy akinek valóban volt fronttapasztalata, és ide nem tartozik Molnár Ferenc sem, aki biztonságos távolból írta meg egyébként remek tudósításait az első világháború pokláról, az valami olyasmi ment keresztül, amelyet a szintén nem jelenlévő Móricz írt meg a szegény emberekben. Tehát, hogy mi lesz az ember, mivé teszi az embert a háború és a háború pokla. És ilyen értelemben érdekesebb ez a dolog. Meg is írja egyébként magának a háborús viszontlátásra drágának meg a történetét, hogy az egyik szünetben felmegy Ignótuszhoz. Ignótusz, aki ugye Andrássy Gyulának, az ifjabb Andrássy Gyulának, tehát a monarchia és Magyarország egyik vezető politikusának, nem mellesleg az egyik leggazdagabb magyar embernek a házi újságírója a Nyugat mellett, ezt se felejtsük el, hogyha a Nyugatot mindenáron ellenzéki lapnak próbáljuk beállítani. Szóval egy 100 koronást, egy ropogó 100 koronást ad neki, hogy biztosítson magának olyan körülményeket a fronton, hogy tudjon írni. Ezt le is írja, és hát azt is leírja, hogy ennek a 100 koronásnak a nagy részét egy bordélyban el is költötte ő, meg az éppen kutyába akadt cimborája. Tehát azért van itt egy olyan lélektani momentum, ami nagyon nehezé teszi, hogy a háborúról írjon valaki. Gyuri egyébként akkor, amikor Kertész Imréről beszélgettünk, jó régen volt ez, már mondott egy nagyon-nagyon jelentős dolgot, hogy ugye Kertész Imrének is volt egy olyan tapasztalata, amiről nem írt, nem beszélt, és ez valószínűleg a korai 50-es évek, vagy a késői 40-es évek volt, amikor vagy a határon, vagy nem tudom, Gyuri, erősíts meg, valahol szolgáltat teljesített. És
a fő utcában volt ávós.
Igen. Na, tehát miért? Persze, hogy nem ír erről az ember, mert oly mély szígyen, és nem feltétlenül amiatt, hogy bármit elkövetett, hanem egyszerűen úgy nehezedik rá, hogy helyette irodalmat ír.
Bocsánat, hogy közelvágok, csak közben eszembe jutott, hogy lehet, hogy a apámra vigyázott többek között, aki ott volt fogoly ebben az időben.
Hát be volt sorozva, tehát behívták, értem. És hát nem persze. Tehettek róla, igen. Hogy hova hívják be.
Értem.
Igen. Ez, én csak ezt így kommentárként szerettem volna elmondani, hogy ez biztos a modorossághoz hozzájárul. Megmondom őszintén, amikor készültem erre a műsorra, akkor ugye ez a Nagy Árnyakról bizalmasan című könyvet olvasgattam, és hát a legjobbak mégiscsak a borról szóló szövegek. Hagy hozzak ide valamit, ugye a háború borzalmai után. Ugye ismeretesek a csolnoki fivérek, 3 voltak, Csolnoki László, Csolnoki Viktor, Csolnoki Jenő, a leghíresebb, aki Csolnoki Jenő, aki ugye a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, a Balaton földrajzának máig utolérhetetlen tudósa, de mellette volt 2 önsorsrontó író, és az egyik a Csolnoki László volt, és hát ezzel gyakran boroztak együtt, és nagyon érdekes, hogy mit ír a Csolnokiról. Ez egyik ilyen borozás. Csolnoki kezdi, figyelj rám. A borkereskedőknek az a babonájuk, hogy a kóstolásnál almát visznek magukkal, és beleharapnak, mert az alma íze teljesen tájékoztat arról, jó-e a bor vagy sem. De ez babona. A jó borhoz nem kell semmi alma, hogy elárulja neked magát. A jó borból lehajtasz egy pohárral, és rögtön érzed, hogy a gyomrodat melegíteni kezdi vagy sem. Onnan száll aztán fölfelé csendesen a fejedbe a jó bor hatása. Igen, szóltam bele. Nálunk azt mondják, pirosodik már a fűcimpája. Nekünk is volt saját termésű borunk, mondja, ugye, Tersánki. Na látod, Bólint Csolnoki. A rossz bor először is a fejedet kábítja meg. Ez a kábulat hajt további ivásra, meg aztán vadulásra, és másnap kegyetlen rosszul létre, csak jóra nem. Én látom néha, hogy hülyék szakértelemmel szagolják meg a bort. Ez nem tájékoztat semmiről. Zamatot, illatot tudnak csempészni a rossz borba is. Az még valamit elárul, hogyha egy kis kortyal a szádban megnyalod a szájpadlásodat. Ez a jó bortól sikamlós, a rossz bortól érdes. De a biztos az, hogy ha a hasadat melegíti rögtön a bor, akkor bor. Megmondom őszintén, felszabadító lakhatott ez a néhány banális sor, mert nem tudom, ti hogy vagytok a borkóstolókon való részvétellel, de hát ott ugye olyan verbális akrobata mutatványok vannak a bor gyümölcsösségéről, meg hogy hogyan szalad le a pohárnak, vagy hogyan siklik le.
Érzed-e a bőr ízét benne, és némi hamut?
Igen.
Hamut, igen.
Tersánszki meg Csolnoki párbeszéde mégiscsak egy elsődleges tapasztalatot közvetít számomra. Most nem akarom tényleg a borkóstolás nagy művészet, és senkinek a kedvét el nem venni, hogy a bornak nagy kultúrája legyen. Szegény Csolnoki egyébként tényleg ugye hát a bor lett a végzete, meg az adósság, és egyetlen író volt, aki még az utolsó napján is kölcsön adott neki, és ez nem más volt, mint Tersánszki, és nem eléggé jellemző módon, ugye az volt, hogy van egy 20 koronásom, ebből 10 koronát neked adok, de föl kell váltani, hát ígyunk egyet. Ittak egyet, aztán Csolna ki a Dunába ölte magát. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes egzisztencia lehetett ez a Tersánszki, aki maga is ugye megkísérelte a Dunába ölni magát, csak hát ő neki más sorsot szánt a végzet. De ha ezt a könyvet olvassuk, ezt a könyvet fanyalogva fogadta a kritika. Lehet, hogy nem egy nagy, hogy is mondjam, irodalmi remekmű, ez az Emlékezés. Lengyel Balázs például az Ízsben annak idején, ugye Nemes Nagy Ágnes férje, a neves kritikus, az Újhold egyik alapító szerkesztője, azt mondta, hogy ez egy irodalmi melléktermék. De ha lehet valamit ajánlani, én ezt szívesen ajánlom, mert olyan anekdóták vannak többek között Krúdiról is, vagy például arról a híres regénykezdő mondatról, hogy milyen lehet 4 deci, ugye ez a Szimbádban van benne, amit Krúdiról írt Márai, és ennek a mondatnak a genezise benne van, nem is lövöm le, nem spoilerezem el a poén, nem olyan hízelgő Máraira nézve, pont Tersánszki írta ezt meg. Tehát szívesen ajánlom Pongyola a nyelve ennek a könyvnek is, de nagyon élvezhető.
Említetted, hogy mennyire végtelenül tisztességes ember volt, és van itt egy dolog, amit el kell mondanunk róla mindenképpen, hogy mint mondtátok, bújtatott zsidókat és szerzett mindenféle menleveleket, már amit tudott természetesen. A feleségét 44-ben gettóba zárták, és Tersánszki egy töltött pisztolyjal és egy végrendelettel várta a nyilasokat, és hát ebben a következőt írja: elhatároztam tiszta ésszel és csorbítatlan akarattal, hogy tőlem a feleségemet elhurcolni akaró közlegeknek ellenállok. Ha közülük csak egyet is lelövök, akkor azt a példát adom magyar sorsosaimnak, mit most már egyetlenül erkölcsösnek tartok. Szálasi vérebeinek viszont nem adok alkalmat, hogy lefülelésem alkalmával nejemmel együtt rajtam a szokásos megkínosztatást elkövessék, elég adag cián van a birtokomban, hogy csak hullámon elégíthessék ki beteges vérszomjukat, és aztán még a történethez hozzátartozik, hogy összeveszett a katolikus családdal, amelyik közönösnek mutatkozott a zsidók sorsa iránt. Azt mondta, elviselhetetlen már nekem az a birka bárgyúság és gyávaság, amelyel magyar sorsosaim a német bérenc orgyilkosok parancsára mozognak. Ezt azért fel kellett olvasnom.
Jó, hát normális és tisztességes ember volt. Hát azért 1938-ból már van neki az Antiszemita című novellája, amelyik két zsidó osztálytársa volt, akik összevesztek egymással persze, és akkor elkezdődött, most nem tudom idézni, fejből mondom, hogy elkezdődött az osztályban a sustorgás, hogy ezek csak látszatra, mert úgyis összetartoznak, és akkor bemutatja az antiszemitát, aki egy szemétláda az osztályban. Ez 38-as novella, egy kis rövid. De fölhívnám a figyelmet még a legenda a nyúlpaprikásra is, amelyik a mesélésnek a ne továbbja tulajdonképpen. És nem biztos, hogy a legnagyobb remekmű a világon, de hát az ő mesélése az magába foglalja a legszegényebb embert is, aki kimarad a nyúlpaprikásból.
A gazsit.
A gazsit, igen. Magába foglalja még a menekülő nyulat is, amelyiket aztán a végén a nyúlpaprikásra hiába áhítozó gazsi, egy rettenetes mezőr, meg a még rettenetesebb felesége odújába, vagy az istálóba megszelidít, és aztán így ér véget szépen a történet, hogy bemutatják a gróf kisasszonynak, és nagyszerű. De még a nyúl belső lelki világa is nagyon jól van ábrázolva benne, és mese, csacsogás, de azért nagyon élvezetes.
Sokat írt állatokról egyébként.
Hát, mert hogy beleélte magát. Hát azért a jó író az egy kőbe is beleéli magát, hát hát teljesen mindegy, hogy mibe, és az belülről tudja ábrázolni. Na most fölhívom a figyelmet például egy kicsi rész, most nem tudom előkotorni, a Viszontlátásra drága című regényből, amit az invént egy kicsikét úgy kritizáltam. Azért van benne egy beszélgetés két orosz tiszt között. Az egyik egy idősebb feljebb való, a másik ez a Nyikolaj, aki úgy megejti a nőt. Nem illik bele a kis regénybe. Egy oldal az egész, amit két orosz tiszt az első világháborúban a megszállt Galíciába elmond. Hát szóról szóra ugyanezt mondhatják a mai oroszok Ukrajnába. Tehát azért nagyon világosan látott, és noha művészileg nem jó helyen van, de hát nagyon-nagyon-nagyon remek emberismerő volt, és korszakismerő volt Tersánszky Józsi Jenő. És még fölhívom a figyelmet egy novellára, amiben egy pakulár, ugye egy vénasszony beleszeret egy pakulárba, ugye mészégettük volna. És nekem menet közben eszembe jutott, hogy azért nagyon nagy hatása volt Tersánszky Józsi Jenőnek a magyar irodalomra, mert hát Bodor Ádámig és tovább ez a világ, és az ő hangja módosult formában azért tovább él. És hát nem sok író mondhatja el magáról a magyar irodalomba, hogy évtizedekkel a halála után is még taníthatja a tehetséges írókat.
Van két dolog, amit említettetek, és amiről szerintem még érdemes beszélni. Az egyik a legenda, ami nem csak a legenda a nyúlpaprika, ugye a nyúl eljön aztán a gazsihoz, de a gazsi nem akarja megölni, fölneveli, jön a, és a mesében ízé, jön a gróf kisasszony, és elviszi gazsit, meg a nyulat, és csinál belőle, nem tudom mi, valami kasznárt, vagy valami ilyesmi. Vagy csak mezőőrt, nem tudom. De a másik, amit mondtatok, az az ő ember szeretete. Vagy hogy is fogalmaztál, Gyuri, hogy megsajnálta és megszerette a hőseit, ezért megjutalmazta őket egy valami, nem nagyon boldog véggel, de azért mégse büntette meg őket teljesen. Szóval itt a legenda és az ember szeretet valami, két olyan szó, ami vele kapcsolatban föltétlenül fontos. Nem tudom, hogy Pali, te ezt hogy gondolod?
Hát nem tudok igazából ehhez hozzátenni újat. És lehet, hogy Gyuri sokkal, sokkal jobban meg tudja ezt fogalmazni, viszont ahhoz a pakulár témához, ugye ez a havasi selyemfiú dolog, ahhoz visszatérnék, mert itt valami olyasmiről van szó, amely kissé tabu. Tehát az idős ember szerelme a fiatal iránt. És többek között a tiltott kapcsolat, mert ha egy idős férfi és egy fiatal nő egymásba szeret, annak hát gyakorlatilag konvencionális keretei vannak, viszont ha egy idősebb nő egy fiatalabb férfibe beleszeret, az ugyanolyan tabu, mint a, ugye, ha ez egy homoerotikus viszony. És hát pontosan a témaválasztásnak ez a bátorsága Thomas Manni. Thomas Mann merte ugye a Halál Velencében ezt bevállalni, egy idősebb férfi, fiatal fiú iránti szerelmét. És van egy novellája, egy kései novellája, ami egy idősebb nőnek egy fiatal fiú iránt érzett, lányaival egykorú és a lányának udvarója iránt érzett szerelmét, és ennek a tragikus implikációját jelzi. Ebbe a körbe tartozik, tehát egy mélységes és tabumentes, hogy is mondjam, emberi környezetbe, és ráadásul azt mutatja be, hogy a nép közege, a falu közege az mennyire nem mentes azoktól a, hogy is mondjam, perverznek tartott a normától, elforduló világtól, amelyet úgymond a népies, itt most SCH-val írjuk, a népi kultúrában a romlatlan, tiszta forrást látó vagy láttató irodalmi kánonok jelzik. Mert hát igen, ez is a világ, ahol a magát önmagát is, másokat is kizsákmányoló, gazdaggá lett nő, szerelmes lesz egy fiatal fiúba. Most mindegy, hogy hogy végződik ez a novella, ráadásul meg is filmesítették, azt hiszem Kabai Barna volt a rendező, és de itt van az irodalomnak egy nagy szerepe, hogy ezeket a tabusított helyzeteket, amelyek mindennaposak, és ugye a politikában időnként kerülnek csak elő, amikor ugye szenzációhajhászként tönkreteszik egy-egy szépen induló és szépen kifestett, szépen kidekorált politikusi imást, hogy ezt a legnagyobb természetességgel megírja. Én így tartom, vagy ebben látom a Tersánszky féle közvetlenséget, és nem abban, hogy ő egyfajta őstehetség lett volna.
Hozzáteszem a Sejem fiúhoz, hogy a falunak az a leírása, amit itt kapunk, az hát minden illúziótól mentes, és szó nincs róla, hogy ő az úgynevezett népet valamennyire és valamikor is idealizálná, és hát az a gyűlölet, amit ennek a vénasszonynak a fiai tanisítanak mindenkivel szemben, és az a kicsinyesség, az a fajta durvaság, de hát már azzal is kezdődik ez a novella, egy nagy verek verekedéssel kezdődik, és hát az is jellemző, hogy hát ha verekednek, akkor verekednek, és semmi romantika nincs abban a verekedésben. Mondjuk az, hogy egy ilyen kicsi gyerek pakulár, ez ottan elbánhat ezzel a nagy darab állattal, ez egy picit ugye megkérdőzi, jellezi a dolognak a realitását, de utána, ahogy ezt a szerelmet, amit látnak, fogadják, ahogy lekenyerez ez a Krizsánné ezt a fiatal gyerek. Hát az azért nagyszerűen van megírva. És hát messze van ez az ábrázolásmód, de akár a Kakukk Marcié is a Gárdonyi féle Göreg Gábortól.
Pontosan, így van. Így van. Így van.
Amit felolvastál, Vali, az elején, hogy tulajdonképpen miféle arszpolitikával rendelkezett ő, a szürkeségnek, a kicsiségnek, az alullétnek ez a furcsa vállalása, nem tudom, hogy mennyire kényszerű, tehát hogy mennyire belátta, hogy mi a sorsa, vagy pedig tulajdonképpen szeretett ott lenni. Szeretett, amikor a felesége meghalt, ugye előtte is oda járt az Arad utcai kocsmákba, utána meg főleg beköltözött ezekbe a kocsmákba, és ott élt, ivott, tilinkózott, mesélt, beszélgetett, tehát mintha ez a lét, ez őt kielégítette volna, és hát ott volt még az írás. Két dolog nem világos előttem, hogy aki ennyit írt, az hogy tudott ilyen sokat nyomorogni, mert ő mindig azt mondta, hogy nyomorgott a két világháború között, aztán nem tudom, hogy 50-es, 60-as években mennyire, 50-es években ugye beszorult az ifjúsági irodalomba, nem igen adták ki. És amikor a felesége meghalt, mint mondtam, megint visszatért egy régi életmódhoz, de mintha ez egy kívülállás is lenne. Azt hiszem, hogy a Nyári Krisztián azt mondta, hogy minden rezsimben ellenzéki volt, de nem úgy, hogy harcos és akkor plakátokat ragasztó, hanem kitette magát ebből az egészből, kivette magát a politikai kocsmából, és átrakta egy normális kocsmába, hogyha szabad itt fogalmazni.
Igen, de Tarján Tamás írt róla nagyon érvényeseket, és hozzá kell tennem, hogy azért megbecsülték, mert ebben az Aradi utcai házban, a lépcsőházban, vitrínben ott vannak a könyvei, a könyvtára, Tersánszky Józsi Jenőnek a mai napig.
Érdekes, amit mondatok, tehát valószínűleg ez az írónak a sorsa, tehát ugye a Kádár villa mellett levő ház az mindig is elgondolkoztatásra készteti az embert, még ha tudjuk is, hogy I és hány barátját, és nevezetesen a legközelebbi barátját mentette meg akár egy börtöntől, öngyilkosságtól, Szabó Lőrincet és Németh Lászlót, azáltal, hogy a hatalom közelében tudott mindig is maradni, és Imrédi Béla épp úgy adott neki állást, mint Rákosi Mátyás, vagy éppen Kádár János. De ez nagyon rokonszenves. Feljegyeztem szintén egy ilyen dolgot a pénzről. Hát nagyon könnyű elverni a pénzt. És maga maga Tersánszky rokonszenven és részletezően ábrázolja ezt például Krudi nyomán, hogy hogyan lehet egészen hatalmas összegeket és egészen hamar elverni, például, hogyha egy nábob ad 20 ezer koronát, akkor a Pesti utcán egy konflisba vágja magát Krúdi Gyula, és fölszed embereket, és Miskolcig az összes vendéglőt végiglátogatják, húzatják a cigánnyal, eszik a mócsingos borjú paprikást, és látható élvezettel, mint valami olyas, mint aki ennek a részese volt, írja le. Már a második felesége volt, tehát már nagyon a végén volt, ez egyik ilyen szerkesztői emlékezés írja le, hogy a Magyar Hírlap nevében felhívtam 68 őszének elején. Nagy zaj volt otthonában, női hangok, vidám egyvelege. Csend legyen, kiabált Tersánszky, hallgassatok már el, nem értem, amit mondasz, kérlek ismételd meg. És így ment ez legalább három ízben, míg végül elrikkantotta magát. Lányok, hallgassatok már el, pénzről van szó, pénzről! Hirtelen csend lett. Tersánszky megszólalt, és a hangja egyre szomorúbb és fájdalmasabb lett. Látod, fiam, ezt megértik. Az emberek csak ezt értik meg. Szóval, hogy igen, tehát látta azt, hogy szerette a vidám női társaságot, vagy bármilyen társaságot, de azt is tudta, hogy ehhez az ő nagyvonalúsága vagy szertelensége is kellett. Nem kell idealizálni, biztos, hogy egy ilyen coaching tanfolyamon nem a Tersánszky féle életmodellt kell tanítani, bár azt is mondom, hogy nagyon sokan nem is önként dalolva szívből mennek el olyan tanfolyamokra, hogy hogyan kell félretenni című történet, de nagy költészet abból is fakadhat, hiszen tudjuk, hogy Kányádi Sándor az például minden író-olvasó találkozóra elment, mert tudta, hogy ez a példányszemnevelésnek a feltétele. Tehát, hogy így is úgy is jöhet létre nagy mű, úgy is, hogy igazi munkás, és hogy is mondjam, a műveinek a saját marketingjét is megcsináló író van, és van olyan, mint Tersánszky, aki ezzel valójában kevesebbet törődött, és felvethető a kérdés, ha többet törődött volna, akkor lehet ma is a kánonnak jobban a közepében lenne, mint ahogy van.
Van a humora is azért volt ez a történet, nem tudom mennyire igaz, hogy a szűz szerette a nőket, és hát a házasságában is félre-félre lépett, imádta a feleségét, ez nem mindegy. És akkor egyszer, mikor hazament, már nem volt egészen józan, és a feleség azt mondta, hogy jó Isten, nincs rajta darsonadrág. Ó, atya ég, kiáltott fel Tersánszky, kiraboltak.
Az a bohóc szerep, meg az a bohóc sipka, amit magára öltött, azért az egy nagyon jó kis védelem, és elég tudatos. És volt egy másik jelentős magyar költő, aki ezt elkezdte utánozni, és valószínűleg nem azért, mert nem olvasta Tersánszkyt, hanem éppen azért, mert olvasta, Tandori Dezső. És a külsőségek átvétele az azért némi belső azonosulást feltételez, és az, hogy minden rendszert le kell szarni, és nem kell belemenni a társadalmi bírálatba, hanem más kell csinálni, az azért közöttük is közös. Tehát Tersánszky hatása még ilyen távoli költészetben is megjelenik. Egyszer már idéztem, Miroslav Klezsának van a Petrica Kerempuk baladáiban egy nagyon jó megfigyelése, illetve róla, hogy a taposó csizmát alulról leköpő ember szemlélete. És hát ez van Tersánszky Józsi Jenőben is.
Pali, az utolsó két perc a tied.
Hát nagyon érdekes, hogy milyen, hogy írja le például Hatvani Lajossal való viszonyát, hogy találkoztak a fogházba. Hogy a fogház van egy Borbé feni a borotváját, és mondja, üdvözli önt, író úr, Hatvani Báró úr. Nem mondja, ő is ül, nem is messze a 15-ösbe, de honnan tudta meg, hogy én itt vagyok? Tőlem. Nagyon sokra becsüli önt, és szereti. Úgy, mint én. Ez érdekes. Ó, kérem, mondja a Figarom, én olvastam öntől sokat. A viszontlátás a drágát, az egy hamis kártyás emlékezeteit, a két zöldás, stb. Megvannak nekem a cica babámnál. Ő is el volt ragadtatva. Meg is fogjuk szerezni majd. Hogy érti ezt, kérem? Hát, ha majd szabadlábon vagyok. Hát maga nem. Én három mázsát, három évet borotválok még itt betöréses lopás miatt. És így megy tovább, hogy a milliárdos, mert szó szerint milliárdos Hatvani, aki ugye hát lázításért ül, mert ugye a kormányzó sértést követett el az emigrációs sajtóban, Tersánszki, aki szemérem sértést, és a betöréses rablást elkövető, de egyébként a szeretőjével Tersánszki műveket olvasó Borbé a börtönben éli a szellemi Magyarország életét. Azt hiszem, ameddig ez így marad, addig panokunk vigaszra és reménykedésre.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pánnak, köszönöm Spiro Györgynek. A műsorszerkesztő és Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket. Ja, és olvassanak Tersánszkit.
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.